Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segedelmünket várjuk, nem csak ez életben, hanem halálunkban is. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 152. dicséretünk éneklésével kezdjük. A 152. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.
Noha néked az egek ülőszéked, ott dicsérnek tégedet. Bíztad szent ígéreted, hogy azért meg nem veted földön lakó népedet. Együtt vagy vélek, kékben alázatos a lélek. Mi is hát térdet hajtunk, hogy rajtunk könyörülj kegyelmeddel, fogadd el, mikor te hozzád emelkezed, ez a gyülekezet.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, és arra kérjük a testvéreket, akik még telefonjukat nem halkították le, vagy kapcsolták ki, hogy tegyék ezt meg az Isten tisztelet idejére. Szeretettel hívogatjuk egyúttal a testvéreket a soron következő gyülekezeti alkalmainkra. Ma délután 5 órai kezdettel az ifjúságot várjuk ifjúsági órára ide oldalt a gyülekezeti termünkbe. Kedden a bibliaórák közül csak az este 6 órakor kezdődőt fogjuk tartani, mivel egyház kerületi közgyűlés van, és ott tag vagyok, és ott hivatalból kell részt vennem. Tehát kedden 18 órakor tartunk bibliaórát. Csütörtökön este 7 órai kezdettel a nőtestvéreket hívogatjuk, életkorra való tekintet nélkül, női alkalomra ide a gyülekezeti terembe. Pénteken a YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé, majd délelőtt 9:30 órai kezdettel babamama kört szeretnénk tartani, és délután 16:00 órai kezdettel pedig a konfirmandusokat várjuk a konfirmációs oktatásra. A következő héten vasárnap 9:30 órai kezdettel tartunk istentiszteletet, ahogyan ma is. Az majd advent első vasárnapja lesz, egyúttal a hó utolsó vasárnapja is, tehát az Úrnak szent asztalát meg fogjuk teríteni. Ez a tervünk és imádságunk is egyúttal, hogy ezt megtehessük. Nagy szeretettel hirdettem a testvéreknek, hogy megérkeztek az iratterjesztésünkben a jövő évre szóló bibliaolvasó kalauzok, képes kalendáriumok és különböző naptárak, és szeretettel ajánljuk mindezeket a kedves testvérek figyelmébe. Még egy kérést közvetítek a kedves testvérek felé. Most már évek óta minden advent idején csatlakozunk a Magyar Református Szeretett Szolgálat akciójához, amelynek keretében tartós élelmiszert gyűjtenek és gyűjtünk. és mi is szeretnénk ezt megtenni. Tehát a testvéreket arra kérjük, hogy aki teheti, tartós élelmiszert hozzon, hogy ezzel tudjunk másokon segíteni. Ezeket általában itt az istentisztelet előtt szoktuk átvenni, és majd a felelősök elrendezik azt a megfelelő dobozokba, illetve ha valaki hétközben szeretne ilyesmivel följönni ide és átadni, arra is van lehetőség. Két lehetőség van, az egyik, hogy jön és vagy itt talál engem, vagy nem. A másik lehetőség, hogy fölhív telefonon, és akkor megmondom, hogy mikor tudom átvenni. És mivel három a magyar igazság, van egy harmadik lehetőség is, hogy följön, és leteszi itt az asztalon, a tornác alatt, és akkor, amikor én meglátom, akkor meg behozom és átveszem. Szeretettel ajánljuk ezt a testvérek figyelmébe. Kérdés érkezett hozzánk, hogy akarunk-e ezt csatlakozni, és úgy döntött a presbitérium, hogy igen, legyünk másoknak is segítségére ezzel. Amit Isten nekünk adott, abból juttassunk másoknak is. Előre is megköszönjük a testvérek ezen adományait, de minden egyéb szolgálatát, szeretetünknek megnyilvánulását, amellyel Isten ügyének fennmaradását támogattuk és szolgáljuk itt ezen a helyen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora ezután is. Kedves testvéreim, most a Heidelbergi KT 47. úrnapjának kérdését és feleletét fogjuk hallani. A kérdést olvassa Tripon László presbiter testvérünk, és ez a tétele hitvallásunknak az úri imádság magyarázatát tárja föl előttünk.
Mi az első kérés? Szenteltessék meg a te neved, azaz először is add, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, melyekben világul a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, igazvoltod, könyörületességed és igazmondásod, téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk, továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség.
Így legyen. Kedves testvéreim, most folytassuk Zsoltár énekléssel Isten tiszteletünket. A 80. Zsoltárunknak fogjuk válogatott verseit énekelni. A 80. Zsoltárunknak énekeljük az első, a harmadik és a 11. azaz utolsó versét. A 80. Zsoltárunk 1-3-11. Verseit énekeljük. Hallgasd meg, Izrael pásztora!
Hallgass meg, Izrael pásztora, és Józsefnek vezérlő úrha, két őriz, mint egy jó nyájat, fordíts hozzánk szent orcádat, aki ülsz a kérubimon, jelenjél meg világoson. Úr Isten, térj hozzánk ismétlen, őrizd meg minden gonosz ellen. Nyújtsad világosságodat, fordítsad ránk irgalmadat, Téríts hozzánk szent orcádat, és semmi nekünk nem árthat. És mi el nem térünk te tőled, csak életünket erősítsed, és dicsérjük szent nevedet, Úristen vigasztalj minket, világosíts színed rajtunk, és mi nyilván megtartottunk.
Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, jó pásztorunk, mennyei úrunk, aki gondot viselsz a te nyájadra, sokkal ta inkább, mint ahogyan azt a te nyájad tudja, véli és olykor érzi. Köszönjük te neked, hogy a te nyájadat minden időben fenntartod, igazgatod, növeled, szaporítod. Dicsőítünk téged, hogy a te munkád sohasem szűnik meg ezen a világon, hanem újból és újból szólsz, beszélsz, hívogatsz, gondozol, bátorítasz, tisztogatsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy úgy tudjunk mindig tere át tekinteni, mint az egyetlen jó és igaz pásztorra, aki nélkül nem volt és nincsen életünk, de aki mellett mégis biztonságban vagyunk. Így taníts meg bennünket arra, hogy ne csak meghalljuk a te szavadat, hanem minden időben készek legyünk engedni is a te szavadnak, hogy olyan úton vezethessél bennünket, amelyen nekünk járnunk kell, és amelyen te megdicsőülsz, mi pedig boldogokká leszünk. Bocsásd meg nekünk, amikor hallottuk ugyan a te szavadat, de elvetettük magunktól, és ahelyett inkább a magunk útját kezdtük járni. Olyan sok könnyünk, nyomorúságunk és bajunk származik ebből az életben. Adjad nekünk, Urunk, hogy készekké legyünk neked engedni, alázatos szívvel igazat adva neked, azt tenni, amire te hívsz, bátorítasz és vezetsz bennünket. Így engedd meg, hogy a te igédre nyitott szívvel hallgassunk ebben a mostani órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk Isten igéjét, bibliaolvasó kalauzunk a mai napon. Az evangéliumból is rendel nekünk olvasni valót, nevezetesen Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 13. fejezetéből, ahonnan is a 33. verstől kezdődően a 37. verssel bezáróan olvasható szakaszt tanulmányozzuk. Isten igéje tehát Márk evangéliumának 13. fejezetében a 33-tól a 37. versig terjedő szakaszban eképpen van megírva. Jézus Krisztus mondta mindezeket. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön meg a ház ura. Lehet este, vagy éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel, Nehogy, amikor hirtelen megjön, alva találjon benneteket. Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom, vigyázzatok. Kedves testvérek, ma az úgynevezett egyházi év utolsó úrnapja van, ugyanis advent első úrnapjával kezdődik, majd az advent előtti utolsó úrnappal végződik az úgynevezett egyházi év. Hát ahogyan a naptári év végén is egyébként, úgy ez az úrnap is nekünk keresztényeknek egy jó alkalom, amikor is illő megállnunk és számot vetnünk a mi dolgainkkal. Legfőképpen azzal a dolgunkkal, hogy miként is viszonyultunk az elmúlt időszakban, és miként is viszonyulunk a jelenben az egyház urához, Jézus Krisztushoz, és ahhoz a hagyatékhoz, amelyet reánk testált. Az Úr Jézus Krisztus tudta, hogy követői ezen a világon nem lesznek könnyű helyzetben addig, amíg ő majd dicsőségesen újra meg nem jelenik, hogy véget vessen a föld történetének, övéit magához véve, ellenségeit pedig örökre eltaszítva. Ezért, mivel tudta, hogy nem lesz könnyű dolga az ő tanítványi seregének ebben az időszakban, többször szólt egyenes és nyílt beszédekben, illetve példázatokban egyaránt arról, hogy miként kell a tanítványoknak ebben az időszakban élniük, és az ő földi pályájukat megfutniuk. Tanítványai Jézustól többször is érdeklődtek afelől, hogy mikor is jön el ez az ő dicsőséges megjelenésének napja, és erre Jézus nem mondott nekik semmiféle konkrét dolgot, azon túl, hogy elmondta, hogy az a nap az Atya titka. Újból és újból figyelmeztette azonban őket arra, hogyha nem is tudják pontosan a napot, mert nem tudhatják, mert ez az Atya titka egyelőre, legyenek szüntelenül készen. Legyenek készen arra a napra, amikor ő majd érkezik. Jézus mindenkori tanítványainak tehát azt kell megvizsgálniuk életükben alkalmanként, és így ez egyházi esztendő utolsó úrnapján is, hogy készen állunk-e a mi Urunknak fogadására és jövetelére. Jézus Márk evangéliumában, ebben a felolvasott szakaszban önmagát egy idegenbe készülő emberhez, még tanítványait ez idegenbe készülő ember szolgáihoz hasonlítja. Azt olvassuk, hogy ez az idegenbe készülő ember átadja hatalmát szolgáinak, és kiadja minden szolgájának a maga saját munkáját. Külön kiemel egy szolgát, az ajtóőrt, akinek vigyáznia kell, hiszen neki ez a munkája. Mit jelent ez a kép közelebbről, amit Jézus használ? Jézus nyilvánvalóan arról az időről szól, amikor testileg nem lesz jelen övéi, tehát az ő szolgái között. Azt mondja el ebben a példázatban, hogy attól még, hogy ő idegenbe megy, messzire távozik, nem áll meg az élet. Ebben az időszakban minden történik tovább. felhatalmazása alapján szolgái, azaz tanítványai lesznek az ügyvivők ebben az időszakban. Minden tanítványának megvan, meg lesz a maga feladata, amiben el kell járnia annak érdekében, hogy Jézus háza, az egyház megmaradjon, és továbbra is szép rendben működjön. Annak a szép rendnek, amelyet az egyházban mindenkor őrizni kell, a kulcsa maga Jézus. Ez a rend és szabályrendszer biztosítja az ő házának szépségét és fennmaradását, amit ő, a háznak a gazdája kitalált, és amit szolgáira rátestált. Az Úr Jézus Krisztus körül mindig szépség volt és rend volt, amikor itt járt a földön. Ha nem ez lett volna, testvérek, akkor az emberek nem mentek volna Jézushoz, és nem törekedtek volna arra, hogy ott legyenek az Úr Jézus Krisztus közelében. Ez a szép rend megvalósult az első gyülekezetben is. De azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy amikor látták Jeruzsálemben a gyülekezetet, akkor annak a szépsége nagyon sokakat megérintett. Ennek a szépségnek a kulcsa, ennek a rendnek a kulcsa, ami magához vonzotta az embereknek a szívét, az érdeklődését, az a rend és az a szabály, amit Jézus Krisztus a maga házában kitalált, alkalmaz, és amely szabálynak a megtartására az ő szolgáit is felszólítja. Ti lesztek az ügyvivők, ti ügyeltek a rendre, és a rend által a szépségre, a megmaradásra. Ennek a szép működésnek az érdekében tehát szükség van arra, hogy ki-ki a maga dolgában foglalatoskodjon, de nem egymástól függetlenül, hanem így mondom, egymással összhangban. Ha van az úgy, hogy ki-ki csinálja maga dolgát, de nincs benne összhang. Az Úr Jézus Krisztus minden szolgálatában csodálatos összhangok és harmóniák voltak, testvérek. Ahogy ő megjelent helyeken, ahogy ő találkozott emberekkel, az egy idegennek tűnhet véletlenszerűnek, de ugyanakkor nagyon is meghatározott volt. Nagyon is elrendezett és szép rendje volt Jézus szolgálatának. Azt olvassuk, hogy miközben vonul Jeruzsálembe, bemegy Jerikóba, ahol él egy ember, aki Jézust látni akarja, de mivel ez az ember alacsony termetű és egyébként sem népszerű, nem nagyon akarják odaengedni Jézus közelébe, hát ezért előre szaladt, fölmászik egy fácskára, hogy onnan nézze, hogy ki ez a Jézus, és nézzétek csak, milyen szép rendje van a dolgoknak. Amikor Jézus odaér ehhez a fához, akkor megáll alatta, és azt mondja, Zákeus, szállj le erről a fáról, mert ma a te házadban kell nekem megszállnom. Jézus néven szólítja ezt az embert, akivel soha életében nem találkozott. Miért? Azért, mert mindennek szép rendje, és mindennek szép harmóniája van. Ki-ki a maga dolgában foglalatoskodik, erre fölhatalmaz az Úr bennünket, de nem egymástól összefüggetlenül, hanem egymással összhangba. Az ajtóra különös felelősség hárul, ahogy Jézus ezt ebben a képben elmondja. Nem gondolhatja ugyanis az ajtóőr, hogy elment a gazda, bezártuk az ajtót, és nekem most már nagyon jó dolgom van, mert innentől kezdve nincs dolgom. Jézus ugyanis ebben a példában, ebben a képben a saját házáról, az egyházról beszél. És testvérek, az egyháznak mindig van forgalma. Azaz mindig vannak érkezők, akiket be kell fogadni, és mindig vannak olyanok is, akik ugyan nagyon be akarnak jönni, de kint kell őket tartani. Jézus házában, az egyházban mindig van forgalom. A Heidelbergi KT-ban azt mondjuk, hogy Isten az ő egyházát a világ kezdetétől annak végéig működteti. Itt mindig van forgalom. Vannak, akik betérnek, és vannak olyanok, akik ugyan beszeretnének jönni, de nem szabad őket beengedni. Nem véletlen emeli ki az Úr Jézus Krisztus az ajtóőr szolgálatát, mert az ajtóőr könnyen gondolhatná azt, hogy elment a ház ura, nincs itt kihez jönni, hát akkor becsuktuk az ajtót, és jól van ez így. Majd jöjjenek akkor, ha a ház ura visszatért. Nem. Jézus azt mondja, az ajtóőrnek is szolgálatban kell maradnia. A lényege ennek a képnek, hogy a ház, az egyház, attól, hogy a ház ura idegenbe megy, nem kerül Csipke Rózsika álomba. Nem szűnik meg az egyház, mai fogalommal nem hibernálódik az egyház egy bizonyos állapotban, azért, mert Jézus elment a mennybe. Az egyház él, és az egyház továbbra is, mint élő ház kell, hogy működjön. Akik szolgák, azoknak dolga van, ajtót nyitni, befogadni, kizárni, odabent pedig mindent szép rendben elvégezni, ahogyan azt a ház ura meghagyta. Testvérek, az egyház, Jézus háza nem lehet rendetlen. És ez azt jelenti, hogy jól értsük és személyessé váljon, amit itt Jézus elmond, hogy a szolgák nem lehetnek rendetlenek. Hát azt már mindenki tudja, hogy a lakásunk általában úgy szokott bennünket fogadni reggel, ahogyan este ott hagytuk. Ha rendetlenül hagytuk ott a konyhát, akkor reggel rendetlenül fog fogadni, mert ez a házaknak a természete. Maguktól nem jönnek rendbe. Testvérek, ha a szolgák rendetlenek, akkor rendetlen az egyház is. Az egyház nem önálló személy, akire rá lehet mutatni, hogy egyház szent rendbe magadat. Az egyház, Isten egyháza, Jézus egyháza, a szolgák egyháza, ha szabad így tennem, vagy így mondanom, és mindig azt a képet mutatja, amilyen a szolgák élete és képe. E példázatban tehát Jézus az ő egyházának a belső rendjéről tanít bennünket. Azoknak és azokról beszél, akik már az ő szolgái. És mit mond el Jézus? Akik az én szolgáim, akik az én követőim, azoknak mindenben az én parancsolatom szerint kell eljárnia, mert ettől lesz szép összhang, és így lesz rend az én házamban. Kiki a maga dolgában kell eljárjon, amit tőlem kapott, amire én hatalmaztam föl. Mi az a kísértés, testvérek, ami megbonthatja ezt a rendet és ezt a folyamatot? Mert talán mondhatjuk azt, hogy hát nem vagyunk olyan rosszak, mint mások. Talán megnyugtathatjuk magunkat azzal, hogy na hát azért eljöttünk ennyien a templomba, nem olyan rossz ez, de talán mindannyian érezzük azt, hogy lehetne ez sokkal jobb is. Lehetne ez sokkal jobb is. Amikor az egyházakra nézünk, akkor világszerte a keresztény egyházakra, akkor nem dőhetünk elégedetten hátra, hogy minden rendben van, mert egészen megdöbbentő dolgokkal szembesülünk. Múlt vasárnap hallottam a rádióban, hogy Németországnak már kevesebb, mint a fele vallja magát kereszténynek. És abba a fele kereszténységbe, ami kevesebb már, mint a fele a lakosságnak, abban mindenféle keresztjén benne van. Mindenféle fajta felekezet. Már csak kevesebb, mint a fele. Az pontosan olyan, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk a dolog, de ezt nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, mint amikor van egy házasság, ahol az egyik fél keresztjén, a másik meg nem az. Na, akik ilyen házasságban élnek, azok nagyon jól tudják, hogy ez mivel jár együtt, amikor osztozunk a látásainkba. Amikor egy országnak a fele mondja magát keresztjének, még nagy kérdés, hogy ők milyen keresztjének egyébként, csak még mondják magukról, hogy ők keresztjének. A másik fele meg nem mondja, testvérek, akkor nem csodálkozhatunk azokon a feszültségeken, amelyek egy ilyen társadalomban föllépnek. Mert az ilyen házasságokban is, az ilyen emberi kapcsolatokban is, az ilyen barátságokban is szüntelen feszültség forrás az, hogy nem egy ütésre jár a gondolkozásunk. Az egyik azt nézi, hogy mi kedves Istennek, a másik meg az, hogy mi kedves nekem. És ez a két dolog alapvetően mindig összeütközésbe kerül. Mi az a kísértés, ami az egyház szép rendjét és szép életét megbonthatja? Jézus itt kétszer is szól ebben a képben az alvásról. Azt mondja, a 33. versben így olvastuk, legyetek ébren. Nem azt mondja, hogy éberen, hanem azt mondja, hogy legyetek ébren. És aztán a 36. versben egyenesen arról beszél, hogy amikor a házura visszajön, nehogy alva találjon benneteket. Nyilván nem csak ez az egyféle, hanem sokféle más kísértés is előveszi az egyházat, az egyház népét, de itt ebben a képben Jézus kiemelten most erről beszél, az alvásról. Hát aludni többféleképpen lehet, nem csak úgy, hogy jól meg rosszul, hanem többféle oka lehet annak, hogy az ember alszik. Az egyik alvás az, amikor a fáradtságtól alszunk és pihenünk annak érdekében, hogy megújuljunk. De ismerünk olyan alvást is, amelynek az eredete a lustaság. A lustaság. Amikor a test már kipihente magát, de az ember még mindig alszik. Lustának nevezzük azokat, akik nem akarnak munkálkodni. Általában olyanokat nevezünk lustáknak, akik pontosan tudják, hogy mit kellene csinálniuk, de nincs hozzá kedvük, ezért nem csinálják, hanem csinálnak helyette valami mást, hát ez sokszor az alvás. A lustaság az mindig önzésből fakad. Abból a felfogásból, hogy az ember úgy gondolja, hogy én a magam ura vagyok, így azt csinálom, amihez kedvem van, és nem csinálom azt, amihez nincsen kedvem. Ez egy alapvetően önző életszemlélet. Azt csinálom, amihez kedvem van, amihez meg nincs kedvem, ahhoz meg se érintem, a közelébe se megyek. Jézus arról beszél, hogy házának szolgáit is előveszi ez a kísértés abban az időszakban, amikor uruk testileg nem lesz jelen közöttük. Testvérek, az egyház mindig alvó állapotba kerül, amikor a szolgákban, azaz a hívőkben elhatalmasodik ez a gondolkozás, hogy tudnélik a magam ura vagyok, azt csinálom, amihez kedvem van. Ez a fajta gondolkozás, amikor Isten gyermekei, az egyház tagjai így kezdenek gondolkozni, hogy a magam ura vagyok, és azt csinálom, amihez kedvem van, ez nem csak egymástól választja el a szolgákat, mert nyilvánvalóan nincs mindenkinek ugyanabban az időben ugyanahhoz kedve, hanem káoszt is idéz elő az összehangolatlanság által. Tehát amikor azt kezdjük gondolni, hogy szabadok vagyunk, mindenki csinálja azt, amit akar, akkor ebből káosz születik. És a káosz megbontja a ház rendjét, és ahogy maga a szó is jelenti, rendetlenséget szül. Az egyházban ez azt jelenti, testvérek, hogy jön-megy, aki akar, hozza, viszi, kényez, kedve szerint azt, amit jónak lát, és így Jézus egyházából elfogy a szeretet, mert ha én azt csinálom, amihez nekem éppen kedvem van, akkor én önmagamat szeretem. Jézus meg azt mondta, hogy az a róla való bizonyságtétel, hogy egymást szeretjük, és ha én kényem, kedvem szerint teszem azt, amit jónak látok, hozom, viszem azt, amit jónak látok, akkor emiatt a Jézus háza hiteltelenné is válik. Az egyház minden időben azáltal válik hiteltelenné, hogy a tagjai elkezdenek aludni. Ez néha passzivitást jelent, de talán értik a testvérek a magyarázatból, hogy néha nem jelent passzivitást, hanem szabadelvűséget jelent. Tudnélik, hogy Jézus Krisztus követői kényük, kedvük szerint ezt vagy azt teszik, éppen az szerint, hogy van-e kedvük, vagy nincs kedvük, éppen az szerint, hogy mi tetszik nekik, vagy éppen mi. Nem. Nos, testvérek, Jézus ebben a példázatban figyelmeztetés tanít bennünket. Legelőször is arra figyelmeztetés emlékeztet bennünket, hogy ne feledjük el azt, hogyha mi Jézus követőinek valljuk magunkat, akkor szolgák vagyunk. És ezt szeretném nagyon is erősen aláhúzni, testvérek, hogy aki ma magát az Úr Jézus Krisztus követőjének, magyarán keresztjénnek vallja magát, az vegye tudomásul, hogy szolga. És a szolgai lelkülettel meg kell, hogy értsük, és újra meg újra meg kell, hogy erősödjünk abban az identitásunkban, hogy nem vagyunk az önmagunk urai, mert a szolga nem önmaga ura. Nem élhetek csak úgy, ahogyan én gondolom meg akarom. A szolga kiszolgáltatott, méghozzá urának van alávetve. Őt az ura irányítja. Ha úgy élünk keresztényként ebben a világban, ha úgy éljük meg a napjainkat, hogy azt gondoljuk, hogy mi a magunk urai vagyunk, és mi azt tesszük, amit akarunk, meg úgy teszünk, ahogy akarunk, akkor testvérek, Isten házának, Jézus házának nem építői vagyunk, hanem a rombolói vagyunk, és a megrontói vagyunk. Amikor eltérünk a ház urának szabályaitól és rendjétől, akkor mindig rombolói, rontói leszünk Jézus házának, az egyháznak, a gyülekezetnek, annak a szépségnek és harmóniának, ami akkor születik meg minden időben, amikor a szolgák egyen-egyenként azt teszik, amit az ő uruk rájuk hagyott. Ezért arra hívlak benneteket, hogy ne csak azt mondjuk, hogy tudjuk, kihez tartozunk, hanem arra hívlak benneteket, hogy tegyük is azt, amit a mi Urunk elvár tőlünk. Ne csak tegyünk egy X-et, hogy mi keresztjének vagyunk. Mert szolgának sokféleképpen lehet lenni. Lehet lenni úgy, hogy alázatosan, tudomásul veszem, hogy szolga vagyok. És azt teszem, amit Isten rám bízott a magam helyén. Meg lehet úgy is, hogy alszok, lustálkodok, nem csinálok semmit, vagy éppen önfejűen a magam kénye kedve szerint flangálok, és azt csinálom, úgy cselekszek, úgy gondolkozok, úgy beszélek, ahogy éppen nekem tetszik, ahogyan én éppen jól érzem magam. Ne csak azt mondd, hogy keresztjén vagy, hanem ha keresztjén lettél, akkor tudatosíts magadba, hogy ez azt jelenti, hogy szolgálatba álltál, méghozzá Jézus házában, és ennek a háznak van egy rendje, neked személyesen ott van feladatod, amit neked kell elvégezni, mert a harmónia úgy születik meg, hogy mindenki végzi a maga dolgát Jézus Krisztus irányítása alatt. Sokszor nem látjuk ám mi a részfeladatokban, hogy abból hogy működik majd az egész szépen. Hát tudják ezt azok, akik olyan helyen dolgoznak, ugye, ahol csak valami részegységet gyártanak. Van egy keresztkománk, aki egy olyan gyárban dolgozik, ahol az autók kábel kötegeit szerelik össze. Nem látnak ők autót soha az életbe abba a gyárba. Mégis meg van határozva, hogy hát azt a vezetéket hova kell behúzni, hol kell egy bilincset oda tenni, hol kell azt behajlítani, hogy kell becsomagolni, mert az később majd úgy kerül be egy autóba. De el kell hinniük, hogyha ők jól csinálják, akkor az végül jól fog működni egy autóban. Isten házában sokszor van az, hogy nem látjuk, nem értjük, hogy amit én csinálok, az pontosan hogyan is kapcsolódik a nagy egészhez, de bíznunk kell Jézusban. És mi a titka annak, hogy amit csinálunk, az hasznára legyen ennek a háznak? Hát testvérek, az, hogy hallgassunk Jézusra. Ez a titka. Hogy amit csinálok, annak Jézus legyen a forrása. Hadd mondjam így, akkor egészen hétköznapiasra bontva a dolgokat, hogy van dolgod, ha te Jézus szolgája lettél. Mert van ima, amit neked kell elmondanod. Van ima, amit neked kell elmondanod. Nem biztos, hogy önmagadért, lehet, hogy a másik emberért. Van ige, amelyet neked kell tovább adnod. Van olyan üzenet, amit veszel, és neked kell tovább adnod. Nem nekem innen a szószékről, hanem neked. Ott azon a helyen, ahol forogsz, ahol Isten házának rendjéért, harmóniájáért az a felelősséged, hogy azt a szolgálatot elvégezd. Van látogatás, van meghívás, amelyet neked kell elvégezned. Van olyan, hogy neked kell azt mondanod a szomszédodnak, hogy gyere el az Isten házába. Találkozzál ott Jézus Krisztussal, az ígével, az ő beszédével, mert arra van szükséged. Van, amikor ezt neked kell elvégezni. Nem bújhatsz ki ez alól a szolgálat alól. Van megszólítás, amelyet neked kell kimondanod a másik felé. Van kétkezi munka, amelyet neked kell elvégezni. A tied. És ha te nem végzed el, akkor nem lesz elvégezve. akkor ott azon a helyen bomlik a háznak a rendje. Mert Jézus úgy találta ki, hogy az a feladat, az a tied. És ha szolgája vagy, akkor azt neked kell elvégezned. Van pénz, amit neked kell odaadnod. Van megosztás, hadd mondjak egy ilyen nagyon apró dolgot, amit neked kell megosztanod. Lehet, hogy van az úgy, hogy hallgatod ezt az istentiszteletet, vagy hallasz egy igemagyarázatot, és eszedbe jut egy másik ember, akivel meg kell osztanod azt, amit hallottál, mert neki arra van szüksége. Van olyan szolgálat, amit neked kell elvégezned, nem másnak. Testvérek, Isten házában, Jézus házában nem az a kérdés és mérték, meg lépték, hogy mások mit csinálnak, hanem az a kérdés, hogy te megcsinálod-e azt, amire a ház ura téged felhatalmazott, és amivel a ház ura téged megbízott annak érdekében, hogy az ő házának szép rendje fennmaradjon. Hadd mondjam nektek azt, hogyha megfáradtatok ebbe, akkor pihenjetek meg. De ki ügyeljen, hogy a pihenése ne váljon lustálkodássá. Ki ügyeljen arra, hogy nehogy a pihenésünk végül aztán lustaságba csapjon át. Meg szabad állni. Meg szabad pihenni ebben a szolgálatban. Meg lehet újulni. Szükség is van erre időnként, de vigyázzunk magunkra. Nehogy a pihenésben ragadjunk, és úgy gondoljuk, hogy hát nekem már nincs dolgom. De sokszor hallom, ne vegyék sértésnek az idős testvérek, általában ők azok, akik ezt mondják, hogy hát mi már nem tudunk mit csinálni. Nekünk már nincs szolgálatunk. Testvérek, tartsuk szem előtt azt, hogy az Isten házába, amíg itt élünk a földön, mindvégig szolgák vagyunk. A mi Urunk pedig azért hív szolgálatba minden egyes embert, mert van szolgálat. A halálunk utolsó előtti percéig van szolgálat. Van szolgálat. Olyan nincs, hogy nincs szolgálat. Akkor Jézus azt mondta volna, hogy hívok magamnak szolgákat, és nyitok mellette egy nyugdíjas házat. És aki jól szolgált, majd előbb-utóbb oda bekerülhet, azt már ott nem lesz semmi dolga. De Jézus egy házról beszélt, amelybe szolgákat hív, szolgákat állít, hatalmaz föl, és amíg a szolga onnan föl nem hivatik, el nem hivatik a mennybe, magyarán amíg innen ki nem lépünk ebből a földi életünkből, addig mindig van szolgálatunk. És a mi szolgálatunknak teljesen mindegy, hogy 15 évesen végezzük, 20 évesen vagy 80 évesen, a maga helye meghatározott, pótolhatatlan azon a helyen. És ha én ott nem végzem el, akkor bomlik a háznak a rendje. Ki a kulcs? Mindig Jézus a kulcs. Nem az én kényem, kedvem, nem az én látásom, hanem maga Jézus a kulcs. Az egyházi év vége legyen számvetésnek, bűnbánatnak, ébredésnek és elköteleződésnek az idejévé, testvérek, a mi életünkbe. Jézus kétszer is figyelmeztet ebben a felolvasott szakaszban, vigyázzatok, vigyázzatok. Rátok bíztam az én ügyemet, az én házamat, vigyázzatok. Olyan lesz az én házam képe ebben a világban, olyannak fognak engem tartani az emberek, ahogyan ti, szolgák, ezt bemutatjátok. Ha ti rendetlenek vagytok, ha ti hanyagok vagytok, ha ti a saját kényetek, kedvetek szerint gondolkozva élitek meg az életeteket az én házamba, ha becsukjátok az ajtót, ha kinyitjátok az ajtót, ha hagyjátok szabadon hozni, jönni, vinni, venni azt, ami van, akkor az én házam egy rendetlen ház lesz. Egy olyan tanya lesz végül, amilyet sokszor lehet látni itt-ott-tamott a határba, a gáton, ahhoz közel sem akarunk menni. Mert rendetlenség, szemét, összevisszaság van körülötte. Jézus azt mondja, az én házam nem lehet ilyenné. Az én szolgáim hallják az én szómat, engedelmeskednek nekem, szolgai alázattal követik az én parancsaimat, és vigyázva teszik ezt addig, amíg az idegenből a ház ura vissza nem érkezik. Hát így vagyunk úton, testvérek, vessünk hát számot magunkkal, tartsunk bűnbánatot, ébredjünk föl, és köteleződjünk el, ami Urunk Jézus Krisztus parancsa szerint, azon a helyen, amelyre ő elhív, és amelyet ő megmutat és parancsol nekünk. Amen. Gyertek, kedves testvérek, most helyünkről fennállva a 234. dicséretünk első és második versét énekeljük, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 234. dicséretünk első és második versét. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért.
Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Hogyha jön a vég, óra mellénk álljon, hazatérésre készen találjon, könyörüljön. Jer, világosság ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Ne hagyjuk őt, mi hű megváltónkat, aki népének örökséget ad. Könyörüljél!
Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, ahogy énekeltük is, könyörüljél meg rajtunk a te házad népén, akik a te szolgáidnak valljuk magunkat, de valójában talán csak a szavaink ezek, és nem tükröződik egyáltalán a mi életünkön, hogy a te szolgáid vagyunk. Hiszen a magunk kénye, kedve, belátása szerint csináljuk azt, amit csinálunk, élünk úgy, ahogyan éppen élünk, és ennek sokszor semmi, de semmi köze nincsen te hozzád. Te látod, hogy az életünk olyan sokszor nem szól másról, csak önmagunkról. Arról, hogy mi a jó nekünk, hogy mihez van éppen kedvünk, hogy mit látunk fontosnak mi. Köszönjük, hogy ez egyházi esztendő végén emlékeztetsz bennünket arra, hogy szolgáiddá hívtál el bennünket, akiknek kötelességünk, és egyben erre van nekünk szabadságunk is, hogy a te akaratodat cselekedjük a magunk helyén, abban a szolgálatban állva, amire te mozdítasz meg bennünket, amire te küldesz és hívsz el bennünket. Köszönjük te neked, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy a te házad akkor működik szépen, jól és áldásosan, amikor ki a maga helyén áll. Ezért kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy megtalálhassuk a helyünket, és megtalálhassuk a mi mindennapos szolgálatunkat, amelyet nekünk kell elvégeznünk, amelyet te reánk szabtál, és amelyet te majd tőlünk kérsz számon. Köszönjük, hogy ha helyünkre állunk, akkor harmónia és szépség sugározhat ma is körülöttünk, ami nem a mi harmóniánk és szépségünk, hanem a tied, amelyben te dicsőülsz meg, aki mindeneket igazgatsz, akire hallgatnak gyermekei. Adjad, hogy ilyen közösségé válhassunk egyre jobban, és így a te dicsőséged ragyoghasson mi rajtunk. Erre segítsél el bennünket, és juttassál el bűnbánatra, alázatra, elhatározásokra, elköteleződésekre, önmagad mellett, a tőled kapott szolgálat mellett. Újítsál így meg bennünket, Urunk, és légy kegyelmes hozzánk. Ne utasíts ki bennünket a te házadból, hanem engedd, hogy helyünkre állva benne gyönyörködhessünk és nyerhessünk áldást egyen-egyenként mindannyian. Kérünk, így hallgass meg bennünket, és emlékezz meg rólunk. Amen. Az elkövetkezendő percben ki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk imádságunkat közösen és fennhangon, úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanította övéit imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Elfoglalva a helyünket, kedves testvéreim, a már énekelt 234. dicséretünknek harmadik és negyedik versét énekeljük. A 234. dicséretünk harmadik és negyedik versét. Ó, szeretet, áraszt ránk meleged.
Szeretet áraszt ránk meleged, hadd kóstoljuk édességedet. Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben is békében éljünk. Könyörű megbátorítunk. Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk reánykős rontást készít már.